Folytassuk a korintusi levelet, az 1 Korintus 8 következik. Első verstől a rész végéig, tehát az egész fejezetet elolvasom, 1 Korintus 8. Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete, az ismeret felvonulakodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok Isten és sok Úr van, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még mindig bálványáldozati húsként teszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon, ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközésre váltson ki az erőtlenek között. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a bálványtemplomban asztalnál ülsz, vajon nem fogja erőtlen lelkiismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálványáldozati húst. És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. Ez az ige szakasz nagyon mély tanítást tartalmaz több olyan dologról, ami a bálványáldozati hús kapcsán sokkal mélyebb tanítást kapunk a bálványokról, magáról a bálvány fogalmáról, az ismeretszerzésről, arról, hogy hogyan lehet az ismeretszerzés a számunkra olyan, ami nem csak egy öncélú ismeret lesz, hanem olyan ismeret, ami a valóság alapján segíti az életünket abban, hogy eligazodjunk, hogy egy-egy ismeret, egy-egy tudás milyen irányba tereli mi életünket. Azt lehet mondani, hogy az a tudás vagy ismeret fogalom, amit itt elénk tár az ige, az egészen más, mint ahogy mi magunktól gondoljuk. Az ember magától azt gondolja, hogy ha én megtanulok valamit, ismeretekhez jutok, akkor abban el tudom dönteni, és meg tudom azt az ismeretet jól fogom tudni csoportosítani, használni. Persze van a technikai dolgok, amire ez igaz, de a világban a fontos dolgok ismerete az mindig összekapcsolódik azzal, hogy honnan nézi valaki. A tudás, az ismeret nagyon sok területen mondhatni azt, hogy relatív, mindig attól függ, hogy ki honnan néz valamit. És ha az Isten szerinti ismeret fogalmat nézzük, akkor itt világossá teszi nekünk az ige, amit olvastunk itt ugye a első és második, meg a harmadik versben, főleg az első két vers beszél erről, hogy ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. Emögött az a gondolat áll, hogy és az előző versben pedig az, hogy a szeretettel összefüggésbe hozza az ige az ismeretet, hogy a krisztusi szeretet nélkül nagyon sok ismeret az nem helyes döntésekhez vezet, hanem legfőképpen arról beszél itt az ige, hogy a nem helyes Isten ismeret alapján levő egy Krisztus szeretete nélkül Isten ismeret, az bálványok ismeretéhez, vagy bálványok imádásához, vagy bálványoknak való szolgálathoz vezet, akármennyire is furcsán hangzik ez. És ezt találjuk az egész igének, az egész Szentírásnak az összefüggéseiben, hogy helyes döntést, helyes életvitelt, akár a hívő életben megszentelődést nem lehet máshogy megélni, nem lesz máshogy a miénk, csak helyes ismeretek szerzése után. A helyes ismeret szerzésről beszél a Biblia nagyon sokat, az Ószövetségtől kezdve el is olvasok néhány igét, ami már az Ószövetségben mutatja, hogy mennyire fontosnak tartja a Biblia, Isten szava azt, hogy helyes ismeretekhez jussunk, hogy az az ismeret bölcsételsen bennünket, ami a miénk lesz. Itt is néhány igét szeretnék kivetíteni, ugye talán még az előző oldalon is van egy ige, a Zsoltárok 111:10. Ugye itt ezen a dián itt azt írtam föl, hogy ha valakinek nagyon sok tudása van, az valódi ismeret lehet. Ugye nagyon sok területen mondhatjuk, amit mondtam is, hogy egy-egy szakmában igen, de összességében az életvitel szempontjából nem. Nem a sok tudás, sok ismeret, hanem itt, ami a 111. Zsoltár 14. jól ismert verse mondja, a bölcsesség kezdete az Úr félelme, a józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Tehát alapvetően ezt tanítja a Biblia, hogy Isten félelem nélkül nem lehet helyes ismeretekhez jutni. Az emberi bölcsesség, az emberi ismeretnek az a pozitív hatása, ami ismereten alapuló döntések, ugye a döntések döntéseinkben az ismereteken alapul, az mindig az Isten félelem módján, az Isten félelemmel kerül a helyére. Ha nincs a szívünkben alázat Isten felé, nincs az az Isten keresés, hogy mit miért tudunk meg, vagy minek mi a háttere, mit mond erről a Biblia, vagy mit mond Isten szava, akkor el fogunk tévedni azokban a dolgokban, amiben látjuk azt, hogy nagyon sok választ kínál nekünk a világ is. Néhány igeverset fölírtam itt, ugye a következő dián az látszik, ami néhány dia ugyanerről a témáról, a példabeszédek könyvéből, hogy néhány igevers, hogy mennyire fontosnak tartotta Isten igéje ezt a gondolatot kiszélesíteni a példabeszédek könyvében, föl is olvasom ezeket. A példabeszédek 2:5-ben olvassuk, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Hogyha keressük mi ezt, ha ott van a szívünkben ennek a vágya, hogy milyen legyen a helyes Isten ismeret, akkor Isten kinyitja a mi szívünket, a mi értelmünket. Kinyitja feléje, maga felé. Nem lesz titok a számunkra. Minden az ige beszél arról, hogy addig titok az ember számára valami, amíg nem lesz az ember szívében ott az Úr Jézus Krisztus. Az Újszövetség értelemben az Isten félelem az ugye egyenlő azzal, hogy megismeri Krisztus valaki személyes megváltójának. És ezzel, amikor valakiben ott él az Úr Jézus a szívében, ahogy mondja a Róma levél az ige, hogy Isten szeretete, ami szívünkbe áradta, belénk adott Szent Szellem által, akkor ez a szeretet, ez a Krisztus szeretet munkálja azt bennünk, hogy megérthessük azokat a dolgokat, amiket Isten igéje mond az ismeretről is. Ugyanezt mondta a helyes Isten ismeretről ez a példabeszéd belége, de a következő és a példabeszédek 9:10 majdnem ugyanaz, mint a Zsoltárok beli, ugye ige volt. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek, azaz Krisztusnak a megismerése ad értelmet. Ugye ez a számunkra Krisztus jelenti. És a példabeszédek 15:33 van itt még. Több ige is van egyébként nyilván erről, de én ezeket írtam ide ki. Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos. Nagyon fontos üzenet a számunkra, az alázat, Isten előtti alázat, aki magát ugye felmagasztalja, mondja az ige, az nem lesz bölcsős, azt Isten megalázza. És még egy igét írtam ebben kapcsolatban, például Beszédek 16:6. Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt, az Úrnak félelme távol tart a rossztól. Ezek mind arról szólnak, hogy a helyes Isten ismeret az és a helyes ismeret szerzés mindig Isten félelmen alapul. Akinek nincs ott a szívében ez, nincs ott a szívünkben ez a vágy, hogy Isten előtt megalázkodva azzal a krisztusi gondolkozásmóddal ismerjünk meg dolgokat, ismerjünk meg azokat a dolgokat, ami az életünkben döntéseket eredményeznek, vagy keressük a helyes irányokat az életünkben, ha nem ez az alapja az életünknek, akkor eltévedünk. Nem csak, hogy eltévedünk, hanem olyan helyzetbe kerülünk, hogy azt gondoljuk talán, hogy jó irányba megy az életünk, pedig bálványokat fogunk imádni. Ha mindig a földi dolgok kerülnek az Isten félelem elé, a földi dolgoknak az istenítése, hogy Istennél lesz számunkra olyan, amiről itt az ige is beszél, hogy nem Isten, akkor azok az életünket rossz irányba viszik. Ennek az egész kérdéskörnek egy nagyon szemléletes példája az, amit a második Mózes könyvében az aranyborjúról olvasunk. Az aranyborjú története nagyon szemléletesen mutatja be azt, amit Pál apostol ebben az 1 Korintus 8-ban is kifejez. Olvassuk el, nemrég olvastuk ugyan Biblia órán, bár most már azért jó pár hónapja, de olvassuk el itt a 2 Mózes 32-ből majd az igét. Talán lapozz egyet, létszeres, hogy ott van az ige, és akkor majd visszatérünk erre. Elolvasom itt ezt a néhány verset. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta neki: szedjétek ki az aranyfüggőket, feleségeitek, fiaitok és lányotok füléből, és hozzátok ide hozzám. És kiszedte az egész nép az aranyfüggőket a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták: ez a te Istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt látva Áron oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, hogy holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égi áldozatokat áldoztak, és béke áldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Vagy másik fordítás a régi Károlyban úgy van, hogy elkezdtek játszani. Ha visszalapozunk egyet, látjuk ezt a tanulságokat, hogy minden olyan dolog, ugye ez a kérdés, hogy mi a bálvány, minden olyan dolog, amiből az ember Isten csinál magának. Vagy akiből, mert lehet emberekből is ugye bálványt csinálni. És az, amiből bálványt csinál az ember, azt látjuk, hogy nem az a probléma maga a tárgy, hanem ami mögötte van. Ami mögötte, mint ahogy itt is látjuk ezt a mondatot, hogy szüksége van az embernek Isten pótlékra, Isten pótlására. És ezért valamilyen fajta imádnivaló Istent állít maga elé, ami mögött mindig a sátán áll. Mindig az ő gondolata van mögötte, hogy elszakítsa az embert Istentől. Hogy az ember Istentől függetlenül éljen. És ugye, ahogy itt megfogalmaztam ezt a gondolatot, hogy a sátán nem nyilvánosan teszi ezt. Nem mutatja, nem mutatkozik be, hogy én ezt mondom neked, hogy csináld ezt, hanem mindig elbújik valamilyen bálványban, és azt elhiteti az emberre, hogy az a valóság, amit látunk a szemünk előtt. Az a valóság, mert ez mindig földi irányú és a földi életre vonatkozó valamilyen fajta irány, vagy valamilyen fajta dolog, amit be az ember a boldogságát keresi, azt hazudja, azt mondja az embernek, hogy ha ezt keresed, ezt kielégíted, ezt a kívánságodat, akkor boldog leszel, boldog életet fogsz élni. Visszatérve az aranyborjúra, Isten volt az az aranyborjú. Lapozunk kettőt, néhány gondolatot erre is ugye van itt, hogy Isten volt az aranyborjú. Nem. Ugye egy tárgy volt, amit a fülbe valóból öntöttek. Ugye nagyon világosan elmondja itt az ige. Semmi misztérium nincs ebben. Egyszerűen Áron ugye azt mondta, hogy adjátok ide azt az aranyat, amitek van. Csinált egy, ugye egy sablont, mondanánk ma ugye. Csinált egy borjú sablont, beleöntötte a felolvasztott anyagot, és lett belőle egy aranyborjú. És azt mondta, ugye olvassuk itt az igében, Izrael népe, azt mondták, hogy ez az aranyborjú, amit ők a szemük lántára öntött Áron, ez hozott bennünket ki Egyiptomból. Ez a mi Istenünk. És ugye nem tudjuk elképzelni ezt a helyzetet, mert azt gondoljuk magunkról, hogy mi ilyen sötétek soha nem lettünk volna. Azt gondoljuk magunkról, hogy ilyet mi biztos nem mondtunk volna. És hogy megnézi az ember a saját életét, amíg az Úr Jézus nélkül élünk, de sokszor még az Úr Jézussal együtt is, ugyanilyen vakon mondjuk ki dolgokra, hogy ez az, amit talán nem mondjuk így ki, mert ugye mi azért már dörzsöltebbek vagyunk, nem mondjuk ki azt, hogy ez az Istenünk, de mégis úgy teszünk, mintha az lenne az, ami után megyünk. Mert ugye az az Isten, ami a legfontosabb az ember életében, ami miatt fölad mindent, akit imád, akit leborul, akinek az idejét szenteli. És így történt ez Izrael népének az életében ezzel az aranyborjúval kapcsolatban. Ugye itt, ahogy ez a, nem az volt a baj maga a tárcsak, nyilvánvaló maga a mögötte levő gondolatmenet. A mögötte levő egész szemlélet, hogy ők kerestek valamit, amit imádhatnak, valakit a Isten helyett, mert nem látták Istent a szemük előtt, és Mózes, aki Istent képviselte, már 40 napja nincs ott közöttük. Azt mondják, hogy ez a Mózes, mint hogyha nem közöttük levő ember lenne, mint hogyha egy idegen valaki lenne közöttük, úgy beszélnek róla, ez a Mózes, ezt nem tudjuk hol van. És ő a maga az Isten képviselője. Nem Istent látták a szabadításban, hanem Mózest, hiszen Mózes képviselte a szabadító Isten szerepét előttük. Ez mindig baj, hogyha valamiben embereket látunk Isten munkája mögött, nem Istent látjuk, nem Isten szeretetét, Isten csodálatos munkáját egy-egy helyzetben, hanem embereknek adunk dicsőséget. Persze, hogy jó megköszönni embereknek is, ha valamit tettek értünk, vagy segítenek megérteni valamit, vagy előre visznek az életünkben, de azért a szívben, a szívünkben az a jó, hogyha nem embereket tartunk nagynak, hanem Isten tudjuk dicsőíteni, és látjuk, hogy Isten van az emberek mögött, akik szolgálnak neki, azok mögött is. Ezek az emberek nem látták Mózest, ezért azt gondolták, hogy az az arany, az, ami ott előttük ebben a borjúban, ebben a tárgyban megtestesül, az az ő Istenük. Az az, ami megold mindent. És nem így van ez ma is sokszor, hogy az ember ezt gondolja, hogy az arany megold mindent. A pénz megold mindent. Itt az ige, amit kiírtam, ez nagyon figyelmeztet bennünket, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, ugye, vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti az ember, vagy fordítva. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak, mondja ez az ige. Ugye a mammon mindig a világi gazdagságot, hatalmat, a világnak a csillogását képviseli. Azt mondja az ige, hogy nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Nem lehet az is, hogy valaki az Istent szolgálja, de közben minden szempontból a földi dolgok ugyanúgy Istenévé lesznek, hiszen nem lehet a szívet így megosztani, mondja Isten igéje. És ugyanerre figyelmeztet az Úr Jézus a Máté 16:26-ban is. Ugye ez az ige is nagyon ismert előttünk, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében pedig kárt val. Vagy mit adhat az ember váltságdíjul az ő lelkéért. Ugye ez a gondolat arról szól, hogy az ember élete, a föld élete az véges, és amikor letelik, amikor ott van a mi életünkben az, hogy oda kell állni Isten ítélőszéke előtt, akkor hiába nyeri meg az egész világot valaki, mint ahogy látjuk ezt sok ember életében. semmit nem ér, hiszen semmit nem vihetünk ebből a világból, amit itt szereztünk ebben. Tehát az egyik bálvány, ugye az első bálvány, amiről itt az aranyborjú példája beszél, ez a pénz, a mammonnak, az aranynak lehet fogalmazni sokfajta képpen a bálványa, ami azt lehet mondani, hogy ma is ugyanez az egyik legfontosabb, legfőbb bálványa az embereknek. A pénz a valamilyen módon az anyagiak megszerzése, és ennek a sugallata is. Ennek a sugallata, hogy tulajdonképpen a pénz az, ahogy itt mondják, hogy ez hozott ki bennünket, ez szabadított meg bennünket, ez az arany, ez az embereknek ez az elképzelése ma ugyanígy valóságosan megvan. Hogyha nekem sok pénzem van, ha olyan gazdag vagyok, akkor én mindent meg tudok oldani. És akkor, mint ahogy szoktam mondani, sok ember, több embertől hallottam már ezt, megnyerem a lottót, és ezt holnap nem jövök, nem kell bejönnöm dolgozni. És olyan szomorú valóság ez, hogy talán sokan ilyen viccesen mondják, de nem vicc az egész. Ez nagyon komoly dolog. Hiszen megveszi a lottót, és bemegy, beviszi a lottót az ember, aki ezt mondja. Ugyan nem gondolja, mert nem nagyon valószínű, és kevesen nyernek ugye olyan nagy összegeket, de mégis ez a mögötte. És látjuk, hogy ezek mögött, a szerencsejátékok mögött, és nagyon sok ilyen dolog mögött, micsoda mennyiségű ember és pénz van, hogy az egyik, vagy a legnagyobb üzlete ugye ez annak, akik ezt csinálják, akár az államnak, akár más embereknek, magánembereknek, hogy az emberek a pénzhez való jutás, a nyerési vágy miatt egyszerűen mindent feláldoznak. És van, aki csak úgy gondolja, hogy játékból teszi, de megkötözi a szívét, a gondolatait, az, hogy ő neki a pénz kell. Nem maga a pénz a probléma nyilván, hanem az ahhoz való viszony. Ahogy itt a következő igében olvassuk, az 1 Timóteus 6, menj vissza egyet? 1 Timóteus 6:6-10-ben, ez nagyon fontos ige a mai témánk szempontjából, itt a bálvány szempontjából, hogy valóban nagy nyereség a kegyesség vagy Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem osztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, sok esztele és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejöttek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Ez az ige szakasz arról beszél, hogy ahogy az előbb is említettem, nem a pénzzel van a probléma. Nem az a baj, valakinek pénze van, és keres, és tud vele gazdálkodni, és Isten országában is ugye nagyon sok esetben szolgálni lehet vele, és nagyon jó dolog az, hogyha valakinek Isten ad valamit, és azzal tud szolgálni, és helyes irányba, helyes dolgokra használni. De annak a belső vágya, hogy gazdag legyen az ember, a pénz szerelme, az sok embert, még a hívő embereket is megkísérti, hogy űzi, hajtja annak a vágya, hogy szerezzen az ember. Lehet, hogy azért, mert mögötte ott van az a sátán által gerjesztett félelem, hogy mi lesz, ha holnap nem lesz? Ha ma kell termelni annyit, amennyit csak lehet, szedjük össze mindent, ami csak létezik, mert lehet, hogy holnap nem lesz, és majd éjjel halljuk. De ugye ez az a sátának a csapdája ebben, hogy látjuk, még a normálisan gondolkozó ember is látja, hogy általában nem halnak éhen a mi viszonyainkban az emberek. Persze lehet mondani, hogy a világban vannak olyan helyek, ahol éhen halnak az emberek, de ott nem is a pénz gyarapodása, ahogy hallhattuk a Maszárovics Zoli előadásában, nem ennek a hajszolása van a középpontban. Azokban az országban, ahol nagy szegénység van, ott sokkal kevesebb ember hajszolja a pénzt, mint nálunk, ahol nem jellemző, hogy valaki éhen halna. És mégis nagyon megkísérte az ember ennek a szerzésnek, a szerzési vágynak a gondolata. Ez a háttere, a pénz szerelme, amiről beszél, hogy hívő emberek életében is milyen szomorú dolgokat tesznek, mert azt mondja, hogy hogy sóvárognak egyesek, ugye itt a hívőkről is beszél nyilván, hogy eltévejednek a hittől. Tehát már hívő emberekről beszélek, ki eltévejednek, és olyan életmódot élnek, ami sok fájdalmat okoz magának. Nyilván a rossz döntések, hitből való eltávolodás, az utána aztán szép lassan az egész életet tönkretelti. És itt nem üdvösség kérdésről van szó, nyilván nem az üdvösségről beszél itt az ige, hanem arról beszél, hogy milyen életvitelt él az ember. Milyen döntéseket hoz, merre megy az élete, mennyire tudja Isten használni a hívő embert arra, amire szeretné, épp amiről itt szó volt, ugye itt, amiről az Zozó is beszélt, hogy a szolgálatra mennyire lesz alkalmas az ember. Ha én az egész időmet, erőmet, mindenemet arra szánom és abba az irányba állítom, hogy valamilyen módon meggazdagodjak, akkor nem lesz időm arra, hogy az Isten használni tudjon a szolgálatban. Meg nagyon sok minden módon kísért bennünket ez a környezet, amiben élünk, ez az egész rabló kapitalizmus, amiben élünk, amit látunk magunk körül. Sok igazságtalanságot érzékelünk ebben. Nekünk hívő embereknek nem kell ezzel foglalkoznunk. Nekünk olyan nagy kegyelem az, hogy Isten azt mondja, hogy elégedjünk meg azzal, amit őtől kapunk. Ahogy itt az igében olvastuk, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. A megelégedés fogalma az egy nagyon fontos gondolat ennek az ige szakasznak, hogy, és erről beszél az Úr Jézus ugye a hegyi beszédben is, hogyha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Persze nyilvánvaló, hogy nekünk sokkal több van, és sokkal több mindenben látjuk Isten kezét, ami anyagi életünkben is sokkal több mindent ad meg nekünk, mint amennyire tényleg a minimálisan szükségünk van. De nagyon fontos a megelégedettség kérdése. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy elégedett vagy? Elégedettek vagyunk? Elégedett vagyok azzal, amink van? Vagy állandóan mindig van valami zsörtölődés, van valamilyen fajta vád Isten felé, hogy és ez mindig abból indul ki talán, hogy mindig viszintesen más emberekhez hasonlítjuk magunkat. Azokhoz hasonlítjuk magunkat, akik talán valamilyen módon többet szereztek, és akkor azt hasonlítjuk magunkat, hogy neki ez van, akkor nekem én is lehet, ez még akár hívők között is nyilván egyfajta versengési ugye, szempont és egy rossz irány. Ezek miatt mehetnek tönkre kapcsolatok, vagy emberek tudnak megsértődni, vagy haragudni a másikra, minden ok nélkül. Ugye ha valaki valamilyen módon olyan helyzetbe kerül, hogy Isten megáldja valamilyen fajta nagyobb anyagiakkal, és tényleg ezt lehet mondani, hogy nem vagyunk ebben egyformák, akkor milyen nagy baj, vagy milyen szomorú az, hogy mások meg mi meg irigykedünk rá, és azt mondjuk, hogy hát szinte haragszunk azért valakire, mert ő neki mondjuk jobban megy az élete. És ez azt gondolom, hogy megkísért bennünket, megkísért a sátán bennünket ezzel a fajta gondolkozással, hogy a pénzszerelme, vagy maga ez az egész kérdéskör, nagyon központi, nagyon középen levő kérdéskör, holott Isten igéje arról beszél, hogy ennek valahol egészen hátul kéne lenni ennek a kérdéskörnek. Egészen hátul, hiszen Istennek az a szava van ebben, amit ahogy olvastuk, hogy ő megadja azt, amire szükségünk van. Amit ugye szintén idézett igét itt az Zozó, hogy ugye az ige, hogy keresétek először Isten országát, és az ő igazságát, és a többiek majd mind ráadásul megadatnak nektek. Magyarul az első vonalban ugye ennek ha ezt sorba, rangsorba állítanak, akkor mindig az, hogy keressétek először, ugye ott van először Isten országa és az igazsága, annak a dolgai. Aztán majd valahol ott alul lent szerepelhetne az is, amire szükségünk van, de azt meg Isten megírta, hogy megadja neki. Nekünk nem ezzel kell kezdeni, hogy fönt először, keressük először a mi meggazdagodásunkat, és hogy mink van, meg miért van másnak, meg nekünk miért nincs. És majd valahol aztán azt keressük esetleg Isten országát is, hanem ugye teljesen fordítottnak kellene állni a mi gondolkozásunknak, ha helyes a mi ismeretünk. Mindig visszatérhetünk arra, hogy ez mind a helyes Isten ismeretből, az Isten félelmen alapuló Isten ismeretből adódik, hogyha helyes a mi értékrendünk ebben is. Tovább menve itt a második bálvány, az szintén szerepel ebben a történetben, hogy a Mózes az aranybori történetében, amit Mózes könyvében olvastunk, az evés-ivás kérdése. Persze nagyon sok minden más is van, amiből bálványt csinál az ember, csak azt a négy dolgot fogom itt, vagy három, ami közvetlenül kapcsolódik a történethez, az aranybori történetéhez. Az evés-ivás is ilyen. Azért is emeltem ki, mert én is nagyon szeretem a hasamat, én is ugye, hogy úgy mondjam, evés központú vagyok bizonyos szempontból, és látni itt is, hogy, és egyébként is, ugye, ha megnézzük, hogy ma miről szól egy ünnep, nálunk is ugyanúgy, ahogy Izrael népénél, talán igaz az, amit itt fölírtam, hogy ma is ez van. Hogy leültek enni és inni. Ugye mi is, amikor összejövünk, hogy valami ünnep, az a legfontosabb dolog szinte, hogy mi lesz a kaja, mit eszünk. És abból csinálunk egy óriási, persze hát nem, mondhatnám, hogy a hölgyek generálják ezt, mert ők főzik az ebédet, de ugye ők meg mondhatnák, hogy dehogy is, mert mi kivárjuk, ugye mi mondjuk neki, hogy főzni májgalos kravest, ugye. Akkor most mit tud tenni szegény asszony? Tehát ugye alapvetően mindig mondhatni, hogy a főnök a hibás, ugye, aki általában az lenne helyes, hogyha ugye a férfiak szabnák meg ezeket a dolgokat, de nem is ez a kérdés, hogy ki a hibás, mert ugye ebben is ugye hajlamosak vagyunk mindjárt másikra mutogatni, hanem az a téma ebben is, ami nagyon komoly, hogy központi kérdéssé válik ez is. Bálvánnyá válhat az embernek az, hogy mit teszik, és ma látjuk, hogy ennek egy csomó verziója van, az egészségkultusznak egy óriási nagy széles palettája van, amiben nem is gondoljuk, hogy az evés-ivás bálványa van tulajdonképpen, ami mögött ott van az, hogy nézek ki, hogy persze az evés-ivás mögött egy nagyon sok más téma is van, az alkoholizmustól kezdve rengeteg terület van, amiben érintettek lehetünk. Hiszen ha valaki azt gondolja, hogy ez az élet cél, nagyon sok ember úgy él, ezt ugye némán a nem hívők között, hogy semmi más nem fontos, csak az evés-ivás. Legyen meg, amit én kívánok, remeg érte az ember, ha nincs meg, akkor kiborul, akkor ideges, akkor a teljesen odáig fajul a dolog, hogy gyilkolni, vagy ölni, vagy valamit tud azért, hogy ő neki legyen. De ezek a szélsőségek nyilván, de sokkal kisebb, talán sokkal enyhébb volumenben ott van a mi életünkben is, hogy nagyon központi kérdéssé válik ez. Nagyon vagy pótcselekvéssé. Azt gondoljuk, hogy elégedetlenek vagyunk sok minden az életünkben, vagy avval, ahogy élünk, vagy amik van, és pótcselekvésként ott van, persze nyilván ez bizonyos korral is jár, korfüggő is, hogy kor után van ez, hogy az ember nem tud mit csinálni, azt mondja, hogy most már mindegy, lefogyni úgysetok, akkor inkább eszek többet, és akkor ebből kielégítem magam. Persze mondom, ez csak egy ilyen, nem mindenki, lehet, hogy nem mindenki van így vele, ahogy én, de nagyon komoly kérdés a számunkra, a számomra ez, hogy ne legyen bálványá az evés és ivás, ne legyen központi kérdés, ahogy itt a Filippi levélben, igében olvasunk egy kicsit más témában, erről, amit szintén itt az ige, ugye itt olvasunk, talán már olvasták a testvérek, amíg itt én beszélek, hogy legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi, példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei, és az ő végük kározat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Ugye ennek a központi üzenete, az utolsó félmondat, nem csak az evés-ivás kérdése, mert földi dolgokkal törődnek. Pedig nekünk mondja az ige, hogy az odafelvalókkal törődjetek elsősorban, hogy az előbb is szóba került ez az ige. De nagyon fontos kérdés ez, hogy mi van a mi szívünkben? Mennyire központi kérdés az életünkben a földiekkel való törődés, ha a teljes mértékben az a központi kérdés az életünkben, akkor annak következményei vannak, következményei lesznek nyilván a mi gondolkozásunkban, a mi életvitelünkben, a mi döntéshozásunkban is. nem csak az evés-ivás kérdéshez, hanem nagyon sok minden más területen is nyilván érint bennünket ez a kérdéskör, hogy ugye a földiekkel, és a Kolossi 3.2 pedig azt mondja, hogy az odafenn valókkal törődjetek, nem földiekkel. Mennyi időt töltünk ezzel, vagy nem is időt elsősorban, hogy mennyire központi kérdés tényleg a földiekkel törődés, ami szívünkben, ez a kérdés. És itt megint mindenkinek nyilván magával kell foglalkozni, magunkkal kell néznünk, nem a másikkal való összehasonlításban. Ugye az ige mindig személyesen akar szólni, vagy Isten személyesen akar szólni nekünk, hiszen nekünk személyesen van mindegyiknek felelősségünk abban, hogy hogyan gondolkozik, hogyan él. Nem a másikhoz képest. Lehet mondani, hogy én a másik emberhez képest kevesebb időt töltök ezzel, vagy kevesebb, vagy úgy látom, hogy nem annyira. De Isten meg tudja szólítani a szívünket abban, hogyha fölismerhetjük az ő szavára, az ő halk szerető szavára azt, hogy bizony nincs esetleg a helyén ez a kérdés, ez a téma a mi életünkben. És milyen jó, hogyha bármilyen kis dologban valami helyére tud kerülni az életünkben, és azt tudjuk mondani Istennek, hogy köszönöm, Úr Jézus, hogy megmutattad azt, hogy valami nincs rendben, szinte lehet mondani, hogy kezd bálvánnyá válni valami, és ha az ember ezt fölismeri, az egy óriási lehetőség arra, hogy megszabaduljon tőle. Amíg nem ismeri föl valaki, vagy nem vallja be magának ezt, addig nem fog tudni változtatni rajta. Amíg nem vallja be az ember őszintén magának, hogy mik a központi irányultságai, mivel törődik a legszívesebb, mivel foglalkozik a legtöbbet, és itt a következő téma még inkább erről szól, a harmadik, ugye a bálvány, amit itt említ az ige, hogy ettek, ittek, és utána mulatozni kezdtek, vagy a régi Károly azt mondja, hogy felkeltek játszani. Ez talán még jobban érinti a mai élő embereket, minket is, hívőket is, a szórakozás kérdése. A szórakozás, amit talán így nem mondunk, hogy mi szórakozni járunk, vagy szórakozunk, de nagyon komolyan ebből a kérdéssel szembe kell néznünk, hogy mit tesz az ember a szabad idejében. Amikor ugye egy olyan nap van, amikor itt is arról van szó, hogy a tevékenységük tulajdonképpen nem kellett valószínűleg semmit más csinálni, és a mulatozásnak, itt ahogy az ige írja, ugye itt ugye persze ez kiterjeszthető, régen a bálványok körül nagyon sok szexuális parázna játék vagy különböző szeánszok voltak, amiről beszélnek ugye az írások, vagy az emlékek, a iratok, amik leírják, hogy mik történtek ezeken a bálványhelyeken, akár Pál apostol idejében is. De nem is erre gondolok, ezekre a rituális dolgokra, hanem egyáltalán az időtöltés kérdése sokszor a mi számunkra is, akár kikapcsolódásként, hogy mivel foglalkozunk, mi az, ami leköd bennünket, vagy mi az, amivel táplálkozunk, akár lelkileg is. És lehet ez olyan, ami látszólag nem rossz, de mégis, ha elfoglalja azt a helyet, aminek első helyre kerül, Istenről kerül az életünkbe, vagy az a legfontosabb, vagy fontossá válik, az az élmény, amit ott szerzünk. És hogy sok mindenről szó lehet, mindenki szintén itt is így van, ahogy mondtam, hogy egyesével személyesen vagyunk felelősek Isten előtt. Nem arról van szó, hogy az a kérdés, hogy bűne valamit tenni, hogy bűne ezt csinálni, azt csinálni, ide menni, oda menni. Nem ez a kérdés, hanem hogy nekem kell-e tenni, vagy éppen akkor ott van az ideje. Ahogy ezt a példát hallottuk régen, sokszor talán már én is mondtam itt többször is, hogy mondta ezt annak idején a Langhammer testvér itt nálunk, azt hiszem lehet, hogy Győrbe is mondta ezt a példát, de én hallottam tőle már, hogy szabad-e a vízparton virágot szedni. Ugye ez a kérdés, ugye mindenki azt mondja rá, hogy ha miért lenne szabad? Persze, hogy szabad a vízparton virágot szedni, és akkor ugye az a már következő kérdés, hogy ha látom, hogy közben a vízben egy fuldokló gyerek kiabál, akkor szabad-e a vízparton virágot szedni? És ugye sokszor ilyen a helyzet, hogy nem az a kérdés, hogy szabad-e valamit csinálni, hanem éppen akkor mi történik még? vagy mire kéne az az idő, vagy mire, mivel foglalkozhatnék, amivel Isten országában akár mélyebbre juthatnék, olyan könyvolvasásával akár, ami előbbre visz, hogy nagyon sok mindent példát lehetne mondani, és itt nyilván nem akar az igese is, és nem is lehetünk demagógok olyan szempontból, hogy úgy csinálnánk, mintha nem lenne szükségünk akár testmozgásra, vagy sportolásra, vagy valamilyen fajta lelki táplálékra, más irányúra is a világban megismerni dolgokat. Nem erről van szó. Mindig arról van szó, hogy hova kerül, milyen helyre kerül az életünkben ez. Hogy fontosabbá válik, mint Isten igéje, vagy pótcselekvésként, vagy úgymond akár nyugtatóként, vagy valamilyen fajta pótszerként, pótcselekvésként csinálunk-e valamit, vagy használunk-e valamit. Ezek a fontos kérdések, hogy az elégedetlenség, vagy a kiábrándultság, ha ott van a szívünkben, és van valamilyen fajta vágyunk Isten felé, akkor ilyen irányba megyünk azért, hogy valamilyen módon lecsillapítsuk a mi szívünket, a mi elégedetlenségünket, hogy olyanokkal elégítjük ki magunkat, ami nem fejleszti az Istennel való kapcsolatunkat, nem növeli a mi hitünket, nem előbbre viszi a mi Isten országában való életünket, hanem sokkal inkább távolítja tőle, és függetleníti, és Istentől való távolodást eredményez, és ez is mindig a sátánnak a munkája, ez a célja, hogy távolítson bennünket, eltávolítson Istentől. És hát nagyon fontos kérdés ez, amit talán nem is, nem tudom, hogy ideírtam, hogy itt van, hogy mennyi időt töltünk ezzel, és ugye mi a cél. Aztán a negyedik dolog az, amit talán nem annyira élesen tartalmaz ez a példa, az aranybőrű példája, de mégis nagyon jellemző ma. Ez, hogy Isten bálványá válik sok ember számára, ez talán minket nem annyira, az egyik része legalábbis nem annyira érint. Az, amikor ugye az emberek Istent helyett valamilyen tárgyat, ugye valamilyen kegytárgyat akár imádnak, ez is az első, amit itt fölírtam, hogy igazából Istent arra használja valaki, hogy a földi igényeit kielégítse, és abból való félelmében, hogy ő tudja, hogy Isten meg tud adni dolgokat, vagy Istennek, Isten előtt éli az ember az életét. Van ilyenfajta Isten hite, de nem mélyebb, nem megalázkodni akar Isten előtt, hanem valamilyen módon be akar Istent fogni a saját életének a szekerébe, hogy azt tolja Isten, ami életünket tolja Isten, nem fordítva, hogy ő mellé, az Úr Jézus mellé szálljunk be az igába, hanem azt akarja valaki, hogy tulajdonképpen Isten tolja a mi életünket, valósítsa meg azt. Ez az üzleti alapú, amit nyáron is hallottunk a baráti alkalmakon. Ez tulajdonképpen ugyanazt jelenti, hogy Isten bálványá válik az ember számára. Nem az élő Isten előtti alázat a kapcsolat alapja, hanem fordítva van. Egy üzleti alapú Isten képünk lesz, ez egy szintén bálvány Isten kép. És azon kívül pedig látjuk azt a sok szomorú helyzetet, amikor emberek valamilyen fajta tárgyból csinálnak Istent, ami mögött Isten állt egyébként, vagy Isten használta ezeket a tárgyakat valamire, de nem Isten marad az imádat tárgya, és nem az imádatnak a középpontja, hanem a tárgy lesz az imádat tárgya. Mint ahogy sok esetben látjuk ezeket a különböző olyan tárgyakat, kegytárgyakat, amit látunk ilyen vallási szertartásokon, de maga a kereszt is lehet ilyenné. Sőt, a Bibliában olvasunk egy nagyon komoly mondatot erre, ugye a 2 Királyok 18.4-ben, ami a részkígyónak a példájáról mondja azt, hogy egy tárgy, egy részkígyó Istenné vált. Hiszen azt mondja az ige, hogy mindaddig Izrael fiai annak töményeztek. Tehát nem Isten volt az, akinek hálát adtak azért, hogy a részkígyóban ott adta Isten a szabadítást, aki hittel felnézett rá, az megmenekült a kígyomarástól, hanem egy egészen más szemlélet lesz, amikor Isten háttérbe szorul, és van egy tárgy, amire azt mondjuk, mint ahogy látok az aranyborjúban is, hogy az az Isten, ez a tárgy, ez maga, ez a részkígyó volt a szabadító. Pedig tudjuk, hogy nem a részkígyó volt a szabadító, mögötte Jézus Krisztus által Isten volt a szabadító, az, akiben való hitáltal mi is a kígyomarástól, a bűntől szabadok lehetünk. És ez nagy különbség, soha nem lehet, vagy nem nagy baj, hogyha valamilyen tárgy, vagy valamilyen ember ugyanígy Istenné válik, mert emberek is válhatnak így Istenné, hogy aki képviselik Isten szavát, amit mond, csak az lehet jó. Ugye nekünk az ígére kell támaszkodni, nem csak emberekre. Visszatérve ahhoz, amit a korintusi levélben olvastunk, arról beszél ott az ige, hogy vannak emberek, akik úgy gondolják a bálvány áldozati hús evésénél, hogy amikor megeszik, akkor a bálványokkal vannak közösségben, és erre mondja, hogy akinek ilyen erőtlen a hite, erőtlen a vagy még ebben a gondolkozásban van, azt ne botránkoztassa meg az, aki már ettől a tanítás, vagy ettől a helyzettől szabaddá vált, megengedheti magának azt, mert úgy gondolja, hogy ez ugyanolyan hús, mint a többi, és ezért nem zavarja, de ha lehet, ne botránkoztassa meg azt, akinek ez probléma. Ugye a mi időnkben nem így merül fel, hanem úgy merül fel, nagyon sok mindenben vagyunk, akik valamilyen megkötözöttségbe szabadultunk meg, ami konkrétan összekötődik valamilyen cselekedettel. És van, akinek sose volt probléma. Ugye ilyen lehet például akár az ital, hogy valakinek sose volt probléma. Nyugodtan megijadt hívő ember létre, és akár egy bármilyen szeszes italt, mert nem probléma neki. Megissza, mert jól esik, és nem semmilyen folytatása nincs. De annak az embernek nyilván, aki tudja magáról, hogy neki ez probléma volt, és a test nem változott meg az igényekkel kapcsolatban, a test ugyanúgy indul arra, amikor valaki ilyet tesz, akinek ez a hajlama van, hogy az, aki alkoholista, akiben megvan ennek a hajlam, az újra nyilván ebben el tud bukni, és mélyre tud kerülni. És azt mondja, hogy Pál apostol, hogy akinek nem probléma, az lehetőleg azelőtt, akinek a probléma, azelőtt ugye ne tegye, ne gyakorolja azt, amitől ő szabad. Magyarul ugye, hogyha együtt ül két ember egy asztalnál, mondjuk egy étkezésnél, akkor az, akinek nem probléma, lehetőleg ne igyon mondjuk egy üveg bort a másik előtt azért, mert az jól esik az ebédhez, jól megmondja, hogy ez azért van, mert ehhez a húshoz ilyen bor jár, ugye, ahogy ezt a különböző helyeken mondják, hanem igyon vizet ugyanúgy, mert tudja, hogy a másik számára ez probléma. Ő nem akarja, hogy megint, de ha megisz, akkor probléma lesz. Hogy ne tegyük tönkre a másik életét azzal, hogy nem veszük figyelembe azt, hogy másik embernek ez probléma lehet. Ez kifejezetten a krisztusi szeretetre utal. Arra a krisztusi szeretetre, amiről beszél itt Pál apostol, hogy az ismeret szeretettel párosulva előbbre viszi az emberek életét. Építi a másik életét, viszont ha nem párosul szeretettel, akkor az ismeret felfúvalkodottá tehet, ahogy az ige mondja. Itt a Róma 15.1.2-t szeretném még azt még ide tenni. Ahogy mondja itt az ige, hogy mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára épülésére. Ez egy nagyon fontos mondat. Szeretettel párosuló ugye ismeret, ahogy itt az előbb mondtuk, és az építi a fele barátot, az erőtlent építi, és a magunknak kedveskedés minket is rombol egyébként. Ha magunknak kedveskedünk, az minket is rombolni fog. Az Istentől való eltávolodáshoz vezethet, de az, aki a fele barátnak kedvez, az annak javára épülésére tud élni. Ez nagyon fontos dolog. Nagyon fontos, hogy az ember tudjon belegondolni abba, hogy hogyan tudná, és szeretettel keresni azt, hogy hogyan tudná a másik embert építeni. És ha valamiben ugye sok van nekünk, erősek vagyunk, akár hitben is, de nem csak erről van szó, hanem akár abban, hogy Isten megáldja a mi életünket, talán jobban, mint a másikét anyagiakban is, az nem lehet annak az alapja, hogy valaki pazaroljon, hanem itt is az elégedettség, a megelégedés nagyon fontos. Azért, mert ez az egész helyzet ugyanolyanná válhat, mint amit mondtam az előbb az erőtlen és az erős kapcsolatában, hogy amit az erős megtehet, akinek többje van megtehet, az botránkoztatja annak, akinek nincs. Tehát anyagiakban is nagyon fontos kérdés az, hogy azzal, hogyha nekem nagyon soka van, akkor én ne éljek vissza úgy, hogy pazarlok, hogy pazarló módon élek, megbotránkoztatására annak, aki nagyon szegény. És itt mi gondolhatunk tulajdonképpen arra, hogy ahogy itt tegnap ezt az indiai testvért hallgattuk, meg itt szerdán is, ugye bele gondoltam abba, hogy az ő oldalukról nézve mi sokszor nagyon pazarlóan élünk. Persze mondhatjuk, hogy ők nem látják a mi életünket, de azért Isten előtt állva mondhatjuk, hogy talán megtanulhatjuk Pál apostoltól azt, amit ő mondott, hogy ő megtanult bővölködni is, meg megtanult szűkölködni is. Volt, amikor bővölködhetett, de megtanulta, hogy hogyan kell azzal bánni. Nem pazarló módon bánt nyilván ezekkel, amikor bővölködött, hanem tudott vele hasznosan segíteni másoknak. A lényeg, hogy nyilván az ember megelégedett és segítőkész legyen minden szempontból. Anyagiakban is, de minden más területen is. A szolgálatban, az időráfordításban, sok mindenben mondhatjuk ezt. Mindegyiküknek Isten teszi fel ezt a kérdést, hogy elégedett vagyok-e az életemmel, segítőkész vagyok, vagy nem. Mi a helyzet ezekkel a dolgokkal? Ha valamiben erős vagyok, vagy lehet mondani, hogy többen van, azzal úgy tudok élni, ahogy Isten akarja, vagy pazarló módon élek, és botránkoztatom vele a szűkölködőt. Olyan jó dolog az, hogy végén talán egy gondolattal visszatérhetünk itt a harmadik versre, ami azt mondta a Korintusi Levél 8. részének a 3. verse, hogy ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. Ugye ez egy nagyon nagy kegyelem a számunkra. És egy óriási dolog, hogy Isten látja a mi életünket. Azt mondja, hogy aki szereti az Isten, az ismert az Istennél. Isten ismer bennünket, egyébként is, de az ismeretnek az a fajtája, amiről itt az ige beszél, mindig az, amikor egyé válik valaki a másikkal, a bibliai ismeret fogalom az, amikor egységben van az egyik a másikkal, itt Isten azt mondja az ige, hogy Isten egységbe kerül velünk, akkor, amikor azt látja, hogy a mi szívünkben ott van az a szándék, hogy mi szeretnénk, szeretjük az Istent, és szeretnénk úgy élni, ahogy ő neki kedves, ahogy ez az ige is tartalmazza, hogy ne bálványokat gyártsunk magunknak, ne emberi és különböző földi sátán által sugalt dolgot rakjunk magunk elé első helyre, hanem mindig Isten legyen az első helyen. Hiszen a sátán azért kínálja azokat a dolgokat, mint egy mézes madzagot, hogy aztán benyújtsa a számlát, leburulva imádjuk őt, mondja az Úr Jézusnak is. És ez azt jelenti, hogy valaki behódol azok előtt, a bálványok előtt, amit a világ kínál nekünk. Nekünk nincs erre szükségünk. Milyen nagy dolog, hogy Isten kegyelméből mindent, amire szükségünk van, Isten megad erre a földi életre valót, és az örök életre valót is. Amen.